Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 105. Zsoltár első versét énekeljük. A 105. Zsoltár így kezdődik, adjatok hálát az Istennek. Foglalva a 464. dicséret első 4 versét énekeljük. A 464. dicséret így kezdődik, jöjj királyom, Jézusom. Meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmed, irgalmad bősége szerint tekints rám, ne rejtsd el arcodat szolgád elől, mert bajban vagyok. Siess, hallgass meg engem, Légy közel lelkemhez, és válts meg engem. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Örökkévaló Szent Isten, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel borulunk ma lábaid elé, hogy imádjunk és dicsőítsünk téged, mert nincs te hozzád fogható, hisz te vagy az életnek fejedelme, te vagy az, aki minden, akitől minden származik, te vagy az, akiből árad az élet, és így jött létre ez a föld, és rajta minden, ami megtalálható, és így tőled származik a mi életünk is. És Urunk, mindez arra kötelez bennünket, hogy keressünk téged, hogy akarjunk igazán szívünkből megismerni azt, aki ajándékozta nekünk az életet, aki úgy szeret, hogy napról napra törődik velünk, még az engedetlen, tőle elszakadt, elfordult emberrel is. Olyan jó, hogy igédben kijelentett, hogy te nem mondasz le rólunk, és mindent megteszel azért, hogy minél több emberhez eljusson a drága jó hír, az evangélium, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hiszőben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És köszönjük, hogy még ma is így szeretsz, és azt akarod, hogy életünk, üdvösségünk legyen, azt akarod, hogy rátekintsünk a te fiadra, Jézusra, és meglássuk, hogy ő a megoldás minden kérdésünkre, igen, mindenre, még a halálra is. Áldunk és magasztalunk, hogy kihoztad a halálból a juhok nagy pásztorát, a te fiadat, Jézust. Igen, őt nem tarthatta fogva a halál. Ő győzött fölötte, és hogyha rátekintünk, és befogadjuk az életünkbe, átéljük a kegyelmet, akkor az a reménységünk van, hogy nem ér véget az élet a halállal, mert te új, örök életet készítesz, egy új élettel vársz, és köszönjük, hogy még a testünkre is adsz reménységet, és azt mondod, ahogy a fiú föltámad, úgy fog föltámadni mindaz, aki hisz ő benne. Kérünk, most jöjj közel hozzánk szent lelkeddel, és tedd élővé, vigasztalóvá, újjáformálóvá azt az életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztusért meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hallgassuk meg Isten igéjét. A 16. Zsoltárból, a 16. Zsoltár mind a 11 verséből. Tehát Isten igéje most a Zsoltárok könyvéből szól hozzánk a 16. fejezet első versétől. Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert benned bízom. Ezt mondom az Úrnak. Én Uram vagy, nálad nagyobb jó nincs számomra. A szentekben, akik e földön vannak, és a felségesekben van minden gyönyörűségem. Megsokasodnak fájdalmai azoknak, akik más Isten után sietnek, de én nem áldozom nekik véres áldozatot, és nevüket sem veszem ajkamra. Az Úr az én osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Az én részem kies helyre esett, valóban szép örökség jutott nekem. Áldom az Urat, aki tanácsot ad nekem, bensőm még éjjel is oktat engem. Az Úrra nézek szüntelen, nem rendülök meg, mert a jobbom felől van. Ezért örül a szívem és vigad a lelkem, testem is biztonságban lakik, mert nem hagyod lelkemet a sírba jutni, nem engeded, hogy szented rothadást lásson. Te tanítasz engem az élet ösvényére, nálad teljes az öröm, jobbodon örök gyönyörűség van. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a mai Isten tiszteletünkön. És olyan jó, hogy a mi Urunk jelenlétében lehetünk, és ezt a napot neki szentelhetjük, és amikor majd ezekben a napokban kimegyünk a temetőkbe, akkor vele menjünk. Vele az élő Úrral, hogy legyen reménység a számunkra. A velünk jövő Jézus erősítse bennünk azt a hitet, hogy ahogy ő feltámadt és él, mindazok élnek, akik hisznek ő benne, mindazok feltámadnak, akik az életüket neki adták, és legyen ez reménység nekünk is, hiszen ma még mi megyünk a temetőkbe, de eljön az idő, amikor majd már ott leszünk mi is a temetőben, ha csak vissza nem jön közben a mi Urunk, és el nem visz magával. És nem mindegy, hogy hogyan készülünk arra a napra, amikor mi is elmegyünk ebből a világból, hogy vele készülök-e. Ott van-e az a bizonyosság a szívemben, hogy hozzá tartozom. És ezt a bizonyosságot a vele való élő kapcsolatból kaphatjuk meg. Ezért csodálatos ez a Zsoltár is. Ugye még ebben a hónapban nem olvastunk Zsoltárt, most kerül sorra, és mint a legtöbb, ez is Dávidnak a, mondjam így, a szerzeménye. Ő benne fogalmazódtak meg ezek a sorok, amiket olvastunk. Így is kezdődik ez, hogy Dávid bizonyságtétele. Tehát nem egy költői mű ez, hanem egy bizonyságtétel. Egy bizonyságtétel arról, hogy kicsoda nekem az Isten, hogy kinek ismertem meg őt, kicsoda ő a számomra. Bizonyságtétel arról, hogyan tapasztalta meg Dávid Istent, az ő jelenlétét, segítségét az életében. Többször is találkozunk azzal a Szentírásban, ahogy Dávid Istenhez fordul az élete fordulópontjain, nehéz időszakaiban, akkor, amikor úgy gondolja, hogy nincs reménysége, mindig fölfelé tekint, mindig az Úrtól várja a segítséget, és meg van győződve arról, hogy Isten tud segíteni. Ha visszaemlékszünk, hogy amikor Dávid és Góliát csatájáról olvasunk, de mielőtt erre a küzdelemre sor kerül, ugye ő az, akinek fáj, hogy Góliát és a filiszteusok gyalázzák Istent, és megfogalmazódik benne, hogy ezt nem lehet tűrni, és ő ki fog állni. Fiatal létére, ifjú létére ki fog azzal a óriás filiszteus katonával állni, akivel a hadsereg tagjai közül senki nem mert kiállni pár viadalra, mert olyan hatalmas, még a király sem. És akkor ez benne megfogalmazódik, hogy majd én megyek, és legyőzöm Góliátot, akkor oda megy a király elé, bejelenti, hogy én megküzdök vele, a király pedig szinte kineveti, és azt mondja, hogy nézd ide, ott vannak ezressével a katonáim, a te szálfa termetű testvéreid is, senki nem mer kiállni Góliáttal, mindenki elmenekül, mit akarsz te? És akkor ott Dávid bizonyságot tesz arról, hogy lehet, hogy én fiatal vagyok, lehet, hogy még gyereknek néztek, de ismerem az Istent. Én, mint gyerek, mint juhpásztor, ugye egyszerű juhpásztor volt, átéltem, hogy hol medve, hol oroszlán támadta meg a juhokat, el akartak ragadni belőle, és akkor én Istenhez kiáltottam, és Isten segítségével győzedelmeskedtem az oroszlán és a medve fölött is, és Istennel ezt a Góliátot is legyőzem. Tehát ilyen bizonyságtételek jelennek meg Dávid zsoltáraiban, meg a róla szóló történetekben. És ez a bizonyságtétel egyrészt imádság is, ami azt jelenti, hogy közben ő Istennel beszélget. Mert az imádság az beszélgetés Istennel. És a Bibliának ez az egyik nagyszerű üzenete, hogy nem olyan Istenben hiszünk, aki bezárkózott a mennybe, oda van esetleg egy másik bolygón, és semmi kapcsolatunk nem lehet vele, hanem Isten egy valóságos személy, akinek nem jelent problémát sem a tér, sem az idő, aki bármikor megszólítható, és lehet vele kommunikálni, lehet vele beszélgetni. Ez egy óriási ajándék az Istennek, hogy mi beszélgethetünk vele. Persze a beszélgetéshez két személy kell. Ő mindig a rendelkezésünkre áll. Annyiszor olvassuk, szólj, hív segítségül. Isten tehát várja azt, hogy mi elé álljunk, beszéljünk vele, megszólítsuk. És ő is készen van arra, hogy válaszoljon, hiszen a Biblia üzenetén válaszol nekünk. De az a mi részünk, hogy mi is elkezdjük vele kommunikálni. Hogy elkezdjük őt keresni. Aztán, ha rátalálunk, vagy ha engedtük, hogy ránk találjon, vagy szer őszintén ugye életünkbe oda borulunk, talán összezuhanva, hogy Uram, itt vagyok, nem bírom tovább, gyere, kezdj velem valamit, mert ez így már nem mehet tovább. Mert annyi mindent elrontottam, összegubancoltam, jöjj, kezdj velem valamit. Eddig azt hittem, hogy mindig mások okai, mások az okai a gubancoknak, most megláttam, hogy velem van a probléma. De hiszem, hogy tudsz velem kezdeni. Tudsz velem valamit kezdeni, és jöjj. És ezt nekünk kell kimondani. És utána, napról napra, szükség van arra, hogy odaálljak az Isten elé. De ezt is nekem kell megtenni. Nekem kell, hogy ott legyen a szívemben az a szomjúság, az a vágy, hogy én akarok vele találkozni, beszélgetni, és aki tulajdonképp ezt úgy megtapasztalja, átéli ennek a jó ízét, hogy jó megállni reggel Isten előtt, úgy, mint az én mennyei atyám előtt, annak ez mindig is fontos lesz. Az, ha valami miatt kiesik, hogy nem tud megállni, nem tud imádkozni, nem tud igét olvasni, hiányozni fog. És adja Isten, hogy így legyen az életünkben, hogy hiányozzon, hogy oda kelljen állni, mert jó Isten közelébe lenni. Hogy van is egy ige, az is egy zsoltár, és lehet, hogy az is Dávidtól származik, hogy Isten közelsége oly igen jó nekem. Igen, aki egyszer ott van a közelében, az átéli, olyan jó vele lenni. Olyan jó. Aztán Dávid mondja, hogy ebben a beszélgetésben, hogy tarts meg engem, Istenem, mert benned bízom. Tehát van ebben egy kiáltás, van egy olyan, hogy az élet nehéz pillanatában Dávid oda menekül az Istenhez. Tehát Isten számára azt is jelenti, hogy amikor én nem tudom megoldani a dolgaimat, olyan kilátástalannak tűnik a helyzet, vívódok, küszködök, nem látok megoldást, akkor van kihez oda menni. Így mondja, hogy tarts meg engem, Istenem. És ezt úgy fogalmazza, Istenem, én Istenem. Tehát akivel kapcsolatban van, akit ismer, tudja, hogy kicsoda. Azt mondja, az én Istenem, akire rábíztam az életemet. És itt van. És krízisben is itt van. Tehát ez a nagy dolog, hogy tudja, hogy krízisben is ott van az Isten. És ő hozzá fordul. Azt mondja, tarts meg engem, mert benned bízom, vagy van olyan fordítás, mert hozzád menekülök. Hozzád menekülök. Tehát amikor azt éli meg, hogy menedékre, segítségre van szüksége, akkor tudja, kihez kell menekülni. És ez a hívő ember plusza, hogy mi tudjuk, hogy van valaki, akihez oda lehet menni. Ugye amikor eljött a názáreti Jézus, egyre több ember, olyanok is, akik addig addig periférián voltak, olyanok, akiknek már nem volt reményük, tudták, hogy ehhez a názáreti Jézushoz mehetek úgy, ahogy vagyok. A betegséggel, a nyomorúsággal oda vihetem, segítségül hívhatom őt, számíthatok rá, és így jön Dávid is. Így jön az Úrhoz. Ugye bízom benne, és ezért menekülök hozzá. És ez olyan jó olvasni, hogy bízok, benned bízom. Tehát nagyon fontos az, hogy legyen, akiben tudunk bízni. És Dávid elsősorban Istenben bíz. Bízik. Megtapasztalta, hogy bizony emberekben sokszor lehet csalódni. Sokszor. De Istenben nem csalódik. És azt mondja, benne bízom. És ugye a bizalom az azt jelenti, hogy rábízom magam arra a másikra. Rábízom magam valakire. Megbízok benne nehéz helyzetekbe is. És mi tudjuk is, mit jelent az a bizalom, hiszen minden nap ebből élünk. Például, aki beül egy sofőr mellé az autóba, az bízik benne, legyen az busz, legyen egy autó, hogy az a sofőr célba fog vele érni. Bízunk benne, megbízunk a vezetői tudásában, a képességében, ha nem bíznánk, nem ülnénk be. Nem ülnénk be. Vagy ha gyerekek elmennek egy vidám parkba, vagy a vásárba, beül egy nagy hintába, hogy ül be? Bizalommal. Bízik abban, hogy nem fog leszakadni az a hinta. Különösen, amikor fönt van magasban. Ha nem volna bizalom a szívünkben, ezt nem tudnánk megtenni. És tehát ez lényeges, a bizalom. És van egy ilyen történet az Újszövetségben, amikor Pál apostol Damaszkuszban találkozik Jézussal, 3 napig vakon, imádságban tusakodik, aztán 3 nap múlva megérkezik Anániás, átéli, hogy Jézus visszaadja a látását, és azonnal elkezd beszélni Jézusról Damaszkuszban az ott élő zsidóknak. Elkezdi nekik bizonyítani, hogy Jézus a Krisztus, akit ti megöltetek, az a Krisztus. Azok meg nézte, hogy mi baja van ennek a palinak, mi baja van neki. Hát 3 nappal ezelőtt még meg volt győződve róla, hogy Jézus Isten káromló, jogosan ítélték halálra, most meg azt mondja, hogy ő a messiás. És ezen úgy bedühödtek, hogy meg akarták ölni Pált. És akkor volt ott néhány tanítvány, aki azt mondta, hogy ezt a Pált, akit Isten most fordított meg az útján, meg kell mentenünk. Nehogy kivégezzék itt frissen. És erre kerestek egy kosarat, beleültették, kötöttek rá a 2 fülére egy-egy kötelet, és leengedték a városfalon, így menekültnek Pál. Hát ez a bizalom. Hogy bízom abban, hogy ezek az emberek le fognak engem engedni, nem elengednek. Gondolhatott volna arra, hát igen, tudták, hogy én azért jöttem, hogy összeszedjem őket, börtönbe juttassam, vagy kivégeztessem, na most bosszút állnak. És Pál bízott bennük, hogy nem fognak bosszút állni, hogy nem engedik el a kötelet. Na ez a bizalom, hogy bemerek ülni a bakosnába. Miért mert beülni? Mert ismerte ezeknek az embereknek az Urát, Jézus Krisztust. És tudta, hogy ezért bízhat benne, mert szeretik Jézust. Igen, amikor tudjuk, hogy valaki szereti Jézust, van bízhatunk. És olyan jó, amikor ez a bizalom egymás felé is elindul, kiterjed, és itt megkapjuk, hogy ez a bizalom egyre inkább összekovácsol bennünket házasságban, családban. Ha nincs bizalom, ott szétmegy a kapcsolat. Tehát ezt élte meg Pál apostol is, és Ugye ez a bizalom, az Úrban való bizalom azt is jelenti, hogy bízom benne, és hiszem, hogy az én életem tehetetlen, lehetetlen helyzeteiben is tud megoldást adni. Ez az igazi bizalom. Az egyik az, hogy hiszem, hogy nem ejtenek le a kosárban, a másik része pedig bízom Istenben, hogy meg tudja oldani. Micsoda bizalom volt Isten iránt annak a kis izraeli kislánynak a szívében, akit Námán, a szír király hadsereg parancsnoka elrabolt otthonról, elvitte Szíriába, az arámokhoz, a feleségének lett a rabszolgája ez a kislány, és amikor ez a kislány megtudja, hogy a gazdája Námán leprás lett, gyógyíthatatlan beteg, akkor bizonyságot tett neki a fogoly, az elrabolt kislány, akinek elrontották, tönkretették az életét ezzel, az elrablójának bizonyságot tesz, és azt mondja, figyelj ide, menj el Samáriába, menj el Izraelbe a prófétához, Elizeushoz, és biztosan meg fogsz gyógyulni. Mert én ismerem az Istent, és tudom, hogy képes rá, hogy a leprát is meggyógyítsa, hogy kivegyen belőle. Ez egy csodálatos bizalom. Bizalom, testvéreim, és hit, hogy ő meg tudja tenni. Annyiszor olvassuk a Bibliában, amikor a Szentírók, vagy maga Jézus felszólít arra, hogy bízzál. Nagyon sokszor lehet ezt, keressük meg a Bibliánkban, keressünk rá, hogy bíz, írjuk be a Biblia online felületén található, tehát a online felületen található Bibliába, írjuk be, hogy bíz, és nagyon sok találatot fog kihozni, és olvassuk el azokat az igéket, amik kijönnek, amik biztatnak, hogy bízzál az Úrban. Vagy amikor ott vannak a tanítványok a viharban, és Jézus jön feléjük a tengeren járva, és kétségbe vannak esve, azt gondolják, hogy kísértetet látnak. És akkor Jézus odaszól, bízzatok, én vagyok, ne féljetek, bízzatok, meg tudom oldani. Bízzatok, itt vagyok, mellettetek, megoldom, nem vesztek el. Győztesen, élve kerültök ki belőle, hát fantasztikus. De, majd fogjuk olvasni az Akcselben, nem sokára, ugye, amikor Pált viszik Rómába, és hajótörést szenvednek, és maga Pál is mondja meg, neki is Jézus, hogy bíz benne. Bíz, mert meg tudom oldani. Bíz, mert az emberi lehetetlenség ellenére is célba segítlek, ugye amikor már ott vannak, hogy összetörik a hajó, mindjárt elsüllyednek, akkor kapja a kijelentést, bíz, mert el fogsz jutni Rómába. Ez a csodálatos bizalom az Úrban, és ott van ez a szívünkben. Ott van ez a bizalom, így bízok-e nehéz időszakokban is az Úrban. És így folytatja, hogy ugye ezt mondom az Úrnak, az én Uram vagy, nálad nagyobb jó nincs a számomra. Ez is úgy megrendített, ez egy személyes vallomás szintén, hogy megvallja Pál azt, hogy te vagy számomra a legnagyobb jó. Ezt mondom az Úrnak, te vagy a legnagyobb kincsem, téged szeretlek a legjobban a világon, és hogy eszembe jutott, hogy mit mondunk az Úrnak, testvéreim. Mert Dávid így kezd, ezt mondom az Úrnak. Az én Uram vagy? Mit mondok én neki? Mit mondok? Ugye egy ízben megkérdezi, ti kinek mondotok engem? Kinek mondotok tanítványaim engem? Kinek ismertetek meg? Mi a véleményetek rólam? Mit mondanátok, ha mások megkérdezik, ki ez a Jézus? És ugye akkor ők elmondták, hogy Péter tolmácsolta a véleményüket, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Vagyis te mindenkinél különb és nagyobb vagy.
Te magad vagy az élő Isten.
Mi mit mondunk róla? Tudok valamit? Vagy amikor Jézus megkérdezi Pétert, szeretsz-e engem? Mit mondok erre? Mit mondok róla? Meg tudom vallani, hogy Uram, szeretlek? Mert tulajdonképpen ez a második vers, ez a, amit mondtunk, hogy nálad nagyobb jó nincs számomra, ez gyakorlatilag egy szerelmi vallomás az Úrnak. Ez egy szerelmi vallomás. Megvallom, te vagy a legnagyobb jó, te vagy az én kincsem. Te vagy az én kincsem. És ki tudom ezt mondani az Úrnak? Persze, ha kimondom, jó azt is végig gondolni, hogy mondom ki, meddig tart ez. Tudjuk bizony, hogy emberi kapcsolatokban hányszor mondunk olyat, te vagy az én kincsem, te vagy nekem a legnagyobb, még a csillagokat is lehoznám neked az égről. Aztán a valóságban hányszor ez elkopik, nagyon hamar elmarad. És sajnos látni, hogy gyakran még az Istennek mondott ilyen vallomások is úgy kihűlnek, kiszáradnak, elmaradnak, nem véletlen, mondja az efézusi gyülekezetnek az Úr Jézus a jelenések könyvében, hogy elhagytad az első szeretet, az első szeretetedet. Az első szeretet tüze már nem lobog benned, már nem úgy szeretsz, mint amikor megismertél, amikor átélted, hogy megbocsátottam a bűneidet, és a vérem megtisztított téged. Lelohadt ez a tűz, de dobjál rá egy kis száraz gajat. Dobj rá valami szárazat, és újra el fog kezdeni lángolni. Dobj rá egy ígét, dobj rá egy imádságot. Dobj rá egy kis időt, szállj rám egy kis időt, és újra lángolni fog. Tehát elmondja, hogy igen, nálad nagyobb jó nincs számomra. Te vagy az egyedüli jó, mondja. Megfogalmazhatjuk ezt úgy is, hogy te vagy a legnagyobb kincs. Te többet érsz a számomra mindennél. És ez óriási, ez nagy szó, hogy ezt mondja Dávid, hogy Isten a legnagyobb kincs, hogy mindennél többet ér a számára. Jézus is beszélt arról, hogy Isten országa a legnagyobb kincs. Ugye olyan kincs, mint ami el van rejtve a szántóföldbe, és egyszer kimegy egy ember, és elkezd ásni, és megtalálja ezt a nagy kincset, és azt mondja, jaj, de jó, ha ez az enyém lesz, minden problémám megoldódik. És akkor visszatakarja, hazaszalad, eladja mindenét. Tudja, hogy csak akkor lesz övé az a kincs, ha mindenét odaadja érte. Ha ráteszi az egész vagyonát, életét arra a kincsre, és rátette. Mert felismerte, hogy igen, most egy pillanatra úgy tűnik, hogy bolond vagyok, mert mindent odaadok azért a kincsért, az Isten országáért, Jézusért. De amit kapni fogok, az sokkal, de sokkal több és tartósabb, mint ez a szám, mint az, amit én odaadtam érte. Igen, így látom-e kincsnek az Isten országát, Jézus, hogy mindent megér. Mindent. Mert testvéreim, Jézus is azt mondta, hogy saját életemet megéri az ember. Hát micsoda nagy döntés volt, amikor kimondta a Gecsemánéba az atyának, hogy igen, atyám, úgy legyen, ahogy te akarod, és odaadom magam a kereszten, érted? Mindent odaadott, a legnagyobb kincsét, az életét. Miért? Mert úgy látta, hogy megéri odaadni az emberért, mert egyébként az ember elveszik, de az Isten életre teremtett minket. Azt akarja, hogy vele legyünk az örökké valóságban. És ezért odaadta a legnagyobb kincset, a fiút. Emlékezzünk vissza Ábrahám történetére. Egyszer Isten próbára teszi őt.
De aki évtizedeken keresztül, majd egy életen át várt arra, hogy gyermeke legyen, hisz már 100 éves volt, amikor Izsák megszületett. És Isten azt mondja neki, hogy fogd ezt a fiút, menj el vele a Mória hegyére, és ott mutasd be nekem áldozatul, de ez csak próba volt, hogy megvizsgálja a szívét Ábrahámnak, hogy oda tud-e érte adni mindent, hogy jobban szereti-e a saját fiánál, a saját életénél is Isten. Vajon egy ilyen próba mit hoz ki belőlünk? Mit mutat meg? Megmutatja, hogy igen, Uram, mindennél jobban szeretlek. És amikor Ábrahám elvitte a fiút, kiderült, nem kellett föláldozni, mert Isten nem kér ember áldozatot. Egy kecske bakot találtak ott fölakadva, és az lett az áldozat, de testvéreim, amit Ábrahámtól nem várt el az Isten, azt elvárta magától. Az ő fiát nem mentette meg, hanem odaadta, hogy megmenthessen minket. Micsoda szeretet, milyen mélysége ez Isten kegyelmének, és engedjük, hogy ez átjárja az életünket. Aztán Dávid látja maga körül azt, hogy az életben sok minden van. Még Izraelben sem mindenki Isten szereti. Ott is jönnek új izmusok, divatok. És vannak emberek, akik ezeket a divatokat követik. Hát a többi más pogány, bálvány Istennek áldoz. Hát miért ne? Miért sokan futnak a tömeg után? És azt mondja Dávid, hogy ha mások más Isten után sietnek is, de én nem áldozom nekik véres áldozatot. Én idegen isteneknek nem áldozok, én nemet mondok, nem követem a többit, mert tudom, hogy azok nem istenek. Mert ő ismerte az élő Istent, és tudta, hogy igen, az élő Isten az meghallgat, tud válaszolni, tud cselekedni, ha kell, gyógyít, szabadít, talpra állít. De azt is tudta, hogy a bálványoktól kérhet az ember, amit akar, mert azok nem istenek, nem valóságok, és nem tudnak tenni semmit. És milyen jó, hogyha mi is ezt látjuk, és el tudjuk utasítani a hamis isteneket, a bálványokat, mert azok tönkre teszik az embereknek az életét, rabbá tesznek. Láttuk Efézusban. Ugye most olvastuk, hogy ott is volt templom, volt vallás, kultusz, de az rabbá tette az embereket. Rabbá. És amikor Pál hirdeti a Krisztust, és néhányan befogadják, akkor döbbennek rá, hogy Mennyi pénzt elköltöttek hiába való dolgokra, olyanokra, amik nem segítenek, csak tönkreteszik az életüket. Ugye a sok okkult, varázsló, bálványimádó könyvet elhozták otthonról, és mágiára vitték, és ott derül ki, hogy hatalmas összeg volt azoknak a könyveknek az ára. Mennyi pénzt elkölt az ember, fölöslegesen, hiába. Gondoljunk, mennyi pénz elmegy alkoholra, drogra, játékra, modern technikai eszközökre, és csak utána ébredünk, mert rájövünk, ezek nem tudnak rajtunk segíteni, sokszor még betegebbé tesznek. Mennyi pénzt elköltünk arra, ami beteggé teszi az életünket, tönkretesz. Hány olyan embert kísértünk ki a temetőbe az elmúlt években, akinek az életük ráment arra, hogy amit megvettek, az az ellenségük lett. Amiért fizettek, az a halált hozta el számukra. De milyen jó, hogy mi tudjuk, hogy van valaki, akiben hihetünk, bízhatunk, és akkor nem jut el oda az életünk, akkor nem leszünk magunk ellenségei. Nem tesszük tönkre az életünket, sőt, ha tönkre tettük, de időben meglátjuk, akkor ő még onnan is ki tud emelni, föl tud emelni, meg tud szabadítani, újjá tud tenni. És ezért mondja Dávid, nem áldozom a bárványoknak, nemet mondok rá, mert az élő Istenhez tartozik az életem, ő tud rajtam segíteni. Aztán elmondja, hogy áldom az Urat, aki tanácsot adott nekem, még éjjel is oktat engem, az Úrra nézek szüntelen. Dávid most már tudja azt, hogy ha bajba van, ha elakad, kihez fordulhat. Az Isten tanácsot ad. Hogyan ad? Az ige által. Ide adta a Bibliát nekünk, testvéreim. És ez által tanácsolja, igazgatja az életünket. Ha nem olvassuk, akkor nem tudjuk fogni Istennek az üzenetét, akkor nem találjuk meg ezeket a tanácsokat, akkor marad csak a saját ötletünk. De Dávid azt mondja, hogy ő tanácsot ad, sőt, mit mond? Tanít az élet ösvényére. Ugye magamtól nem találom meg az élet útját. Magamtól nem. De ő megtanít rá. De azt kell hozzá, hogy engedjem, hogy tanítson. Hogy akarjak jó tanuló lenni az Úr Jézus iskolájában. És hogyha engedem, hogy tanítson, ő nem fog rossz irányba vezetni, és nem engedi, hogy eltévedjünk. Nem engedi. Te tanítasz az élet ösvényére, és Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Olyan jó, hogy ő maga az út, akin járnunk kell. Ő maga az élő út, az élő ösvény. Vagyis ő ismeri a legjobban, és ő megy előttünk, és így bízhatunk benne. Ugye, ahogy előbb olvastuk, hogy mondta Dávid, hogy szüntelen, ugye, benned bízom. És ez olyan jó volt, hogy, és ezt javasolja nekünk Dávid, hogy szüntelen. Az Úrral való kapcsolat a szüntelen kapcsolat. Az Úrral való kapcsolat az nem olyan, mint ahogy egy-egy eszközünkön, hogyha meghallgatunk valamit, akkor van olyan, ugye magnókon, meg lejátszókon olyan gomb, hogy pauze, szünet. Ugye, és hogyha elindítom, egy idő után megállíthatom, és ott hagyhatom, mehetek a dolgomra, tehetem, amit éppen el akarok intézni, és amikor majd már elintéztem mindent, újra megnyomom a gombot, és folytatódik az előadás, vagy akár igehirdetés, vagy az ének, amit hallgattam, vagy az a szám, vagy az a film, és megy tovább. És amikor Dávid azt mondja, hogy szüntelen bízom az Úrban, ezzel azt vallja meg, hogy az Úrral való kapcsolatában nincs ilyen szünetgomb. Hogy ő nem nyomja meg a szünetet, hogy most oké, Uram, beszélgettünk, befejeztük, de tudod, most akkor innen majd én magam irányítom a dolgokat. Nem, nincs szünet. És néha ezt látni, hogy két vasárnap közt úgy benyomjuk a szünetgombot. Kimegyünk, szünet, és majd a következő vasárnap megint elindítjuk a kapcsolatot. És Jézus azt akkor ne legyen ilyen szünet. Ne csak bizonyos napokon működjön, hanem minden nap. Állandóan működjön ez a kapcsolat az Úrral. És még itt a 10. versben mond fontos dolgot Dávid, nem hagyod lelkemet a sírba jutni, nem engeded, hogy szented rothadást lásson. Dávid is ember volt, hozzánk hasonló, tudta, hogy egyszer lejár a földi élete, tudta azt is, hogy ugye az ember meghal, ő is átélte családjában, a gyászt, el kellett temetni több fiát, és tehát voltak ilyen nehéz pillanatai, és amikor ezt leírja, előremutat. Előremutat, és azt mondja, én látom, tudom, hogy Istennek van megoldása a halálra is. Ugye nem hagyod lelkemet a sírban, nem hagysz, tehát nem az a befejezés, nem az a végállomás, már ezt látja Dávid. Tudja, hogy ezt nem ő oldja meg, hanem előre mutat Jézusra. Hogy majd ő lesz, aki megoldja a halált, aki választ ad erre a kérdésre is, és reménységet a számunkra. És ezt az ígét, ezt a 16. Zsoltár 10. versét, pünköstkor Péter, amikor kiáll a sokaság elé, és bizonyságot tesz a Szentlélek kitöltése után, akkor ezt idézi, és rámutat arra, hogy ez az ige Jézusban valósult meg. Tehát Dávid már előre látta, hogy majd eljön Isten fia, eljön a messiás, és ő nem marad a sírban. Le fogja győzni a halált. És ez számunkra reménység. Mert Krisztus feltámadása a reménységünk, hogy mi is majd feltámadunk. Hogy aki hisz benne, annak örök élete van, és vele majd feltámadhat egy örök életre. És ez azért fontos, és azért drága reménység, mert ilyet nem tud mondani senki. Bármelyik vallás alapítót nézzük, bármelyik vallást, sehol nincs az, hogy megoldja a halált. Csak egyedül a názáreti Jézus. Föltámadt, él, és majd eljön, hogy föltámassza azokat, akik az Úrban haltak meg, és kihozza a halálból örök életre, sőt, a jelenések könyvében azt ígéri, hogy egy új eget és új földet fog teremteni. Egy minőségét, ami jobb, mint ez, mert nem lesz rajta a bűn, nem fog áramolni semmi, nem betegszik meg senki, nem pusztul el semmi, nem lesz halál, csak élet Krisztussal és az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben örökkön örökké. Hát ebben áldjon meg, erősítsen, vigasztaljon minket az Úr. Imádkozzunk! Megváltó Úrunk, Úr Jézus Krisztus, aki dicsőséggel feltámadtál, majd mennybe mentél, magasztalunk. Mindazért, amit elvégeztél értünk. Tudtad, hogy mi nem tudjuk megoldani se a saját életünket, se a bűnnel és a halállal kapcsolatos problémákat. És te jöttél azért, hogy megments minket. Hogy olyan drágának tartottál, hogy saját életedet adtad a kereszten, hogy megments, hogy megtisztíts, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk igazságban az Atya előtt. És tudjuk, hogy ez az igazság a te igazságod. Igazság ruhájába öltöztetsz minket, Uram, mert nekünk nincs igazságunk. De köszönjük, hogy ott a kereszten az aláhulló vér megtisztít minket, minden szennyet kimos azokból, akik hittel, alázattal jönnek, kiáltanak hozzád úgy, ahogy Dávid is tette. És az, hogy a minden napokban tudjunk veled úgy beszélgetni, ahogy ez a király is beszélgetett veled. És végezd el, hogy te légy a legnagyobb kincs az életünkben. És ha még nem találtunk meg, akkor add, hogy elinduljunk keresni, és hogyha megtalálunk, adjunk oda érted mindent. Ismerjük föl, hogy te vagy a legnagyobb kincs, nincs hozzád fogható, és megéri mindent odaadni neked, mert neked gondod van a tiédre. Kérünk így, formálj, vezess az, hogy növekedjen a hitünk, hogy tudjunk dicsőíteni, és legyen olyan az életünk, ami másoknak is utat mutat, ami másokat is hozzád vonz. És kérünk, Urunk, hogy hadd lássuk meg, hogy mind azt, amit te elkészítettél, elvégeztél, az reménységet ad nekünk, amikor majd megemlékezünk szeretteinkről, akik elhunytak, akkor megállunk a sírjuk mellett, Uram, ne csak azt lássuk, ami a szemünk előtt van, ne csak a sírt, hanem lássuk azt a másik sírt, ami ott volt 2000 évvel ezelőtt, és amiről elhengeredett a kő, és kinyílt az a sír, és üres az a sír, ott, hogy ezt lássuk, és ez adjon reménységet arra nézve, hogy legyőzted a halált, és egyszer eljön a feltámadás, és köszönjük, hogy örök életet készítettél nekünk. Ezzel vigasztald, erősítsd, Uram, a gyászolókat, adj békességet a szívekbe, és add, hogy tudjuk dicsőíteni, magasztalni a neved azokért, akiket nekünk adtál, akiknek az életében a tőled való ajándékokat, áldást megtapasztalhattuk, add, hogy mindezek hálára késztessék feléd a mi szívünket. Kérünk, Urunk, a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, hogy ők is hozzá tudjanak kiáltani, hogy tőled várják a gyógyulást, megújulást, a bűnbocsánatot és az új életet. Könyörgünk gyermekekért, fiatalokért, a családokért, Uram, de eléd visszük a szenvedélybetegeket, a bármi függőségben élőket. Könyörgünk, Uram, a háborúban élő népekért, hogy hozzád kiáltsanak, hogy megismerjék, hogy te vagy a béke fejedelme, hogy behívjanak az életükbe, fölismerve, hogy nélküled nincs békesség. És Uram, ezt erősítsd meg a mi szívünkben is. Áld meg egyházunkat, áld meg népünket, és könyörülj, Uram, ezen az egész világon. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, ránk következő héten, kedden, tehát október 31-én, reformáció napján, este 6 órától tartunk Isten tiszteletet itt a templomban. Tehát október 31-én, reformáció napján, 6 órától reformáció Isten tisztelet itt a templomban. Azt követően csütörtökön tartunk hétközi Isten tiszteletet 6 órától, amit már a gyülekezeti teremben fogunk megtartani. Vasárnap úrnapi Isten tiszteletünkön az úrasztalát megterítjük, így az Úr Jézussal való áldott közösségbe hívjuk és várjuk a testvéreket. Tehát jövő vasárnap úrvacsorai közösségre kerül sor itt a templomban. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 464. dicséret 5.-6. verseit. Az 5. vers így kezdődik, a keresztet te adod.